8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országszerte elkezdődött az aratás, az élénkülő kivitel miatt kiürültek a raktárak. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az Inforádiónak elmondta, a szárazság kedvez a munkálatoknak, a termés átlagos lehet az idén. Munkahelyi hőguta elleni megelőzési tervet szorgalmaz a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Szerintük hőségprotokollt kellene beépíteni a kollektív szerződésbe, vagyis extrém időjárás idején meg kell adni a munkavállalóknak a munkavégzés felfüggesztésének jogát anélkül, hogy ez bérkiesést jelentene. Olvasható az Inforádió oldalán. Az euróövezetben csökkent, az unióban nőtt az építőipari termelés áprilisban. Az Eurostat szerint a legjobb adatok Magyarországról érkeztek. Az unióban 0,2%-kal nőtt az építőipari termelés. Éves viszonylatban Magyarországon mérték a legnagyobb növekedést, 15,6%-ot. 30 Billings oktató vett részt a Magyarországi Billings Központ által meghirdetett, júniusban lezárult online, illetve a Katolikus Szeretett Szolgálat budapesti székházában tartott továbbképzésen. A résztvevők ezzel teljesítették a nemzetközi akkreditáció megújításához szükséges feltételek egyikét. A projekt a Katolikus Szeretett Szolgálat természetes gyermekáldás projektjének anyagi támogatásával készülhetett el magyar nyelven. Hozzájárulva, hogy a hazai oktatók is a legaktuálisabb tudományos kutatások fényében végezhessék munkájukat. Az oktatásról azt írták, a jól vezetett ciklus táblázatból hamar fény derülhet számos termékenységi problémára, illetve alkalmas eszköz lehet a családtervezésre, akár a várandóság elérése, akár a gyermekáldás elkerülése a cél. A családtervezésre történő alkalmazása tudományosan megalapozott és erkölcsileg sem aggályos. Olvasható a Magyar Kurír oldalán. Szombaton június 22-én 10 órától Ternyák Csaba egriesek az Egri Bazilikában 7 diakónust áldozó pappá szentel, valamint 3 akolitus diakónussá szentel. A szertartást élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is. Minden esztendőben a Szent István Rádió és Televízió bemutatja a szentelés előtt álló növendékeket, és megismerteti hivatástörténetüket. A portréfilm már elérhető az Egeregyház megye oldalán. 7 tagállam, köztük Magyarország ellen is túlzott deficit eljárást javasol az Európai Bizottság. Az eljárások elindításáról az Európai Tanács dönthet. A brüsszeli testület szerint Magyarország esetében az államadóság és a deficit is túl magas. A 7 ország között Magyarország mellett Belgium, Franciaország, Olaszország, Málta, Lengyelország, valamint Szlovákia szerepel. Olvasható az Inforádió oldalán. Jogerőssé vált a június 9-i európai parlamenti választás eredménye. A Fidesz-KDNP-nek 11, a Tisza pártnak 7, az MSZP-DK párbeszéd zöldek tömörülésnek 2, a Mi Hazánk mozgalomnak 1 képviselője lesz az európai parlamentben. Az Európai Unió reformját szorgalmazta Bukarestben az olasz és a román államfő. Úgy vélték, szükség van a versenyképesség javítására, a brüsszeli döntéshozatal gyorsítására, a tagállamok szerepének erősítésére. A mai naptól ismét drágul az üzemanyagár. A benzin literenként jár a 2, a gázolajé 6 forinttal nő, ezzel a 95-ös benzin átlagára 602, a dízelé 620 forint lesz. 2 milliárd forintnyi uniós forrással bővíti a Lendület programot a Magyar Tudományos Akadémia. A Lendület kutatócsoportok 5 éven át 35 kiváló külföldi vendégkutatót fogadhatnak egyenként legfeljebb 3 éves időtartamra. Tegnaptól harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére az országos tisztifőorvos, egészen szombat éjfélig. A hőség miatt életbe lépett az úgynevezett vörös kód is, amely kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Végül nézzük az időjárást. Napos időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. Az egyre nagyobb területen északira, északkeletire forduló szelet élénklökések kísérhetik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken majd a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajkó Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovoj énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat: Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június 20-án csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Fehér József, valamint Somogyi Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Földi zarándokságom új napja igyekvőben afelé a híd felé, mely átvisz a túlsó partra, az örök élet partjára, oda, ahol téged, Uram, újra megtalállak, de most már fényességedben és dicsőségedben. Segíts, hogy ma figyelemmel odahallgassak szavaidra és sugalmazásaidra. Vezess mindig, hogy ki tudjam kerülni a veszélyeket, melyek utamon is rám leselkednek. Add meg nekem, hogy örömmel siessek fele barátom megsegítésére szükségeiben. Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, vezess engem szent fiathoz, és imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Vianney Szent Jánostól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Úgy is azé lesz a világ, aki jobban tud szeretni, és szeretetét embertársainak bebizonyítani. Szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Raffaeleket. A Raffael héber eredetű bibliai név, jelentése Isten meggyógyít. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Raffael nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. A mai napon tartjuk a menekültek világnapját. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben dr. Lisztóczky László irodalomtörténészt hallják, akinek nemrégiben jelent meg legújabb könyve, majd gyermekkorának helyszínét, Markaszt mutatja be. Következzen most rövid ajánlónk.
A Mátra déli dombságai ölelők körül három felől a falut, s egy szabad részt is hagy a Hevesi Róna felé a dombság. Gyönyörű a fekvése, és azért is szép, mert nem zárja teljesen körbe a dombvidék a falut, hanem enged neki szabadságot is a Heves-megyei Róna térségére, a végtelenség birodalmába.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk, amelynek témája a bűnmegelőzés lesz. Szakértőink Jaskó Judit címzetes rendőrfőhadnagy, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság büntény és baleset megelőzési főelőadója és Újházi Zsuzsanna címzetes rendőrfőtörzs őrmester, a Kazincbarcikai Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának előadója lesznek. Következzen most bejátszásunk Molnár András műsorához.
Egy külföldi utazás az picit hosszabb szokott lenni, mint egy belföldi. Ez azt jelenti, hogy az otthonunkat hosszabb időre hagyjuk magára. Ha nincs esetleg olyan szomszéd hozzátartozó, aki be tud nekünk ez idő alatt segíteni, akkor az is célra vezető, hogyha nem reklámozzuk a különböző social media felületeken, hogy most indultam el, most pakolok a kocsiba, 2 hét múlva fogok hazaérni, ja, és még kutyám sincsen, mert biztosra mehetünk, hogy valaki meg fogja próbálni feltörni az otthonunkat, vagy éppen a szabadba hagyott értékeinket megpróbálhatja eltulajdonítani.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című műsorunkat sugározzuk, amelyben az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia kínálta lehetőségekről lesz szó. Ajánlunkban most Kazacsai Ádám, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia operatív igazgatója beszél.
Én amerikai magyar vagyok, onnan jöttem ide, és úgy jöttem ide, hogy rögtön az akadémiára, úgymond, csak nyaranta voltam itt 15 évig majdnem, és akkor elmentem itt az első egész év, amit felnőtt koromban itt voltam, az akadémia volt, és nekem nagyon sokat segített. A magyarságom is mélyült, a hitem is változott, mélyült a értelemben is, de érzésben is.
Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban különböző, a feleség, az édesanya és a nagymama szerepekről hallanak tanúságtételeket. Majd az összeállítás második felében a gyermekek hordozásának előnyeiről, a biztonsági útmutatókról beszél Siskagacsáj Ildikó hordozási tanácsadó, a Közelbaba Csevegő Klub vezetője. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
A baba hordozás pedig nem egy plusz stressz forrásnak kell lenni, hanem egy eszköznek a mi kezünkben arra, hogy kényelmesebben tudjuk a napjainkat élni, hogy közel tudjuk magunkat a babánkhoz úgy, hogy ez nekünk is megfelelő legyen, és ez is egy nagyon fontos szempont egyébként a biztonságon túl, hogy ne csak a babának legyen az jó, hanem nekünk is.
10 órakor híreket mondunk, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben Kónya Franciskával, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára kéziratának könyvtárosával beszélget Sallai Éva. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Joachim Heinrich Campe egy német író volt, aki 1777-ben adta ki a Sittenbüchlein című könyvecskéjét, és ennek született két magyar fordítása elég gyorsan azután, hogy megjelent az eredeti, mégpedig 1789-ben Földi Ferenc fordításában jelent meg Erkölcs könyvecske címmel.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kisszótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
A szűzanya megtanított bennünket, mondja Lúcia, hogy kell Jézusért áldozatot hozni. Ha elhatározzuk, hogy valami áldozatot hozunk, vagy valami miatt szenvednünk kell, Jácinta mindig megkérdezte. Már mondtad Jézusnak, hogy az iránta való szeretetből? Ha azt válaszoltam, még nem, akkor mondom én, szólt, és kezeit összetéve fölnézett az égre, és mondta, ó Jézus, irántad való szeretetből és a bűnösök megtéréséért.
11 órakor híreket mondunk, majd a Mustármag című műsorunk keddi adását ismételjük meg, amelyben Maskovics Lászlóval az ecsédi motoros búcsúról beszélgetünk. Következzen most rövid ajánlónk.
A mostani motoros búcsú egy nagyon érdekes gondolattal indultam el otthonról. Ez az érdekes gondolat a hála volt, hogy a boldogasszonynak hálát kéne adjak, hogy miért is. Hát én márciusban kórházba kerültem, és az intenzív osztályon töltöttem 1-2-3-4 éjszakát, és utána még ápolgattak engem a kardiológián, egy csúnya tüdőembóliát kaptam, amire azt mondta a doktornő, hogy jó, hogy beküldött engem a körzeti orvoson, mert jó, hogy beküldött. No, lassan gyógyulgatok, lassan jól vagyok, de ez a motoros búcsú, ez mégis egy nagyon különleges.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Tóth Árpád az Öröm illan című költeményét mondja el Kézdi György színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően úranyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és az evangélium is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Nolai Szent Paulinus életéről lesz szó. Majd köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Raffaeleket, és a ma születésnapjukat ünneplőket. A folytatásban pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig kezdődik Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Thank you. reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Nemrégiben Gyöngyösen és a közelében fekvő Markazon is bemutatták az EGRI dr. Lisztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténész, markazi, gyermek és ifjúkori éveit felidéző Multifjúság Tündér Taván című legújabb kötetét. Ez szolgáltatta az alkalmat, hogy felkeressem a tanárurat, aki szívesen elevenítette fel a Mátra alján töltött gyermekkorát. Azt mondta egyszer, vagy lehet, hogy nem is egyszer, Markazról, hogy a legszebb falu a világon.
Hát ez a könyvben is benne van, legalábbis a fekvése az egyik legszebb a világon. A Mátra déli dombságai ölelik körül három felől a falut, és egy szabad részt is hagy a Hevesi Róna felé a dombság. Gyönyörű a fekvése, és azért is szép, mert nem zárja teljesen körbe a dombvidék a falut, hanem enged neki szabadságot is a Heves-megyei Róna térségére, a végtelenség birodalmába.
Volt szerencsém most szombaton a Mátrából, az Oroszlánváról letekinteni Markazra, és tényleg, ahogy a könyvében fogalmaz, Multifjúság Tündér Taván. A Markazi tó a Tündértó?
Hát a Markazi tó még nem lehetett Tündértó az én gyerekkoromban, bár kisebb tavak, patakok bőségesen voltak a faluban. Az a híres és hatalmas Markazi tó akkor jött létre, amikor megszületett a Gyöngyös-Visontai erőmű, aminek vízre volt, nagy mennyiségű vízre volt szüksége, és a Mátrából lefolyó patakok vizét összeterelték, és így jött létre az a hatalmas tó, ami mondom, a gyerekkoromban még nem volt jellemző, a gyerekkoromban még nem részesíthetett élményben, viszont azóta, hogy ez a nagy tó létrejött, és horgászparadicsom lett, tényleg Markaz turisztikai forgalmának az egyik fő ösztönzője, serkentője, például gyöngyös értelmiségiei, orvosok, tanárok, mi egyebek, mikent házat építenek, vagy vesznek a tóparton, és kijönnek pihenni, horgászni.
Akkor az Markazra. A békás eset, az hol történt?
A békákkal az a Hegyeshegy oldalában, így hívják a falu fölött levő Kékes felé, tehát a Mátra sűrűsége felé mutató hegyet, azt Hegyeshegynek nevezik, arról, hogy tényleg hegyes a teteje, épült rajta egy vár is annak idején, és annak az oldalában van egy bányató, és eléggé lakatlan, járatlan vidék. Én egyszer-kétszer voltam csak ott, és azt tapasztaltam mindkét alkalommal, vagy ahányszor ott jártam, nem emlékszem pontosan, hogy hányszor is voltam, hogy körbeveszik a békák, és amikor oda közeledem, megijednek, és felszeletelik a végtelen időt, pontosan megegyező apró részletekre, és akkor a nagy kérdést megfogalmaztam egyik versemben is ezzel kapcsolatban, hogy miért nem egyszerre ugrottak a vízbe a békák? Mi döntött el, hogy ki zuhan elsőként? És milyen időközönként mérték az időt ugrásukkal, pontosan egyformára szeretelve az időt. Tehát valami nagy titok és nagy rendező eluralkodik ebben a tényben, és valahol ez még az Isten felé is egyfajta utat mutathat az embernek. Ez a tapasztalatom megismétlődött minden alkalommal, hát kétszer legalább, amire visszatudok emlékezni. Ez a béka zuhanás mind a kétszer megtörtént velem, megtapasztaltam.
A családjára rátérve, milyen családban született? Azt hiszem, ha jól tudom, ön a legkisebb gyermek?
Igen, egyszerű családból származom. Édesanyám hatelemit végzett parasztasszony volt, édesapám pedig kovácsmester, akinek az édesapja Markazra nősült, erdőterkiek egyébként az apai ágon az erődeim, a Lisztóczkyak, és ott született már az édesapám, aki szintén kovács lett, tehát ő kovácsmester volt, egy külön kaszt volt gyerekkoromban a mesterek világa. Az első pad a templomban az urakpadja volt, a második a mesterek padja, és hogyha én hazamegyek, az öreg asszonyok is csak beharangozás után ülhetnek le a mesterek padjába, ha illetéktelenek, és ha én megyek, akkor nekem valaki át akarják adni a helyet, és vagy elfogadom, vagy nem. Tehát a mesterek padja az a második padsor volt, ami nagy rangot jelentett.
És mindig hazavárja, visszavárja.
Persze, hát még emlékeznek az öregek, bár egyre kevésbé, tehát egyre inkább idegenedik el, távolodik tőlem a falusi világ. Na még annyit, hogy anyai ágon Skoda Erzsébet, édesanyám neve, tehát a Markazon gyakori név a Skoda név, ez Tóth, illetve szlovák név, de Hacsavesz Béla, aki Markaz történetét megírta, és a markazi ragadvány nevekről is írt egy könyvet, ő gyöngyösi ősöket fedezett föl, hogy onnan valaki Markazra költözött. Tehát bizonytalan, hogy milyen nációból származik az édesanyám, kik voltak az ősei. Az egyik nagymamám viszont Tresó volt, ami tisztán szlovák szó. Édesapám neve a Lisztovszki név, az lengyel név. A liszt levelet jelent magyarul. Magyar őseim is voltak, tehát én Közép-Európa vagyok kicsiben. Ottóta Gyula mondta, hogy Magyarország Európa kicsiben, ez rám is érvényes, legalábbis ebben a szűkebb értelemben, hogy Közép-Európa. Nációit örököltem a véremben.
És beszéltek még akkoriban szlovákul, tótul?
Még az öregek egytől egyik beszéltek szlovákul, apám is tudott, illetve egy ilyen lengyel-magyar keveréknyelven beszélt, még az oroszokkal is, a megszálló szovjet csapatokkal is, vagy a felszabadító. Vállalni lehet a felszabadítás szót visszanézve a fasizmusra, a második világháborúra, a szálasi korszakra, tényleg felszabadulás volt. Még apám szót értett az oroszokkal is. Egyébként Markazt a szovjet csapatok csata nélkül foglalták el, tehát elmenekültek a faluból az ott tartózkodó németek, és egy üteget hagytak a Hegyeshegy oldalában, és onnan lőtték a falut. 1944. decemberében a szembelevő házra csapódott egy golyó, egy ágyúgolyó, a bomba, és egy szilánk megsebezte nagyapámnak a fejét, átfúrta. Napokig még nem lett rosszul, csak egy idő után, amikor begyulladta, még az agyveleje is látszott, én még nem emlékszem is rá, hogy kiukadt a koponyája, és néhány nap múlva begyulladt, és abban halt meg. Édesapám pedig részt vett a Doni ütközetben 1943-ban, onnan hál' Istennek hazajött, viszont megfagyott a bal lába, főleg a kis ujjával rengeteget szenvedett, és hosszú távon elmérgesedett, és le kellett vágni a bal lábát, abban halt meg, ennek szövődményeiben, következményeiben halt meg, tehát két ősöm is, a nagyapám és apám a második világháború az értelmetlen, abszurd világháború, vagy egyáltalán háború áldozatává vált.
Hány éves volt ön ekkor, hogy erre emlékszik?
Édesapám.
Már hogy ön?
Én 1941-ben születtem, tehát én nekem már 1943-ból vannak emlékeim, illetve hát töredezett emlékek, a legerősebb emlékek maradtak meg csak bennem. Például amikor édesapám hazajött a frontról, a Don mellől, gyalogszerrel, hideg térben, Dancsa Jánossal, Dancsa bácsival, Kártya partnerével, barátjával, Gyöngyösre érkeztek, és édesanyám kapott értesítést, és bement édesapám elé, engem a nővéremre bíz, ott nővérem vigyázott, tehát 2 éves korú gyerekecske voltam, és amikor hazajött édesapám, de még azt elmondom közben, hogy éppen bombariadó volt Gyöngyösön, amikor megérkeztek édesapám és társai, akik a frontról siettek haza, és édesanyám nem törődött a bombazáporra, hanem futott édesapám el, és ketten jöttek haza, én a kiságyban voltam, már este felé értek haza, és édesapám sírva hajolt fölém, nem ismertem meg, hát hónapokig nem láttam, és akkor még nagyobb sírása lett akkor, amikor észrevette, hogy én nem ismerem meg, és odasúgta édesanyámnak, hogy nem ismert meg. Erre pontosan emlékszem, ez az első emlékem gyerekkoromból.
Munka, a munkára is, a munka szeretetére és becsületére is ott tanították meg a családban.
Egyáltalán a faluban. Tehát nem csak a szüleim élet szervezésének, életmódjának állt a centrumában a munka, az értelmes, hasznos, a megélhetést biztosító tevékenység, hanem a sok évszázados küzdelem az életért, a megmaradásért, az egy nagyon szigorú erkölcsöt hozott létre, teremtett meg a faluban, amelynek tehát a munka végzés állt a középpontjában, és minden egyéb luxusnak számított, fényűzésnek számított. Csak a konkrét, közvetlen értékteremtés, hogy ettől eddig föl kell ásni a földet, hogy születelni kell, hogy mustot kell csinálni a szőlőből, hogy le kell aratni a termést, hogy meg kell csépeltetni a búzát. Tehát csak a konkrét értékek számítottak, és ez milyen belém ivódott, és mint elfajzott értelmiségi, mármint a valósi múltamhoz mérve, tehát még értelmiségi létem is megóvtat ezáltal, hogy nem mentem bele ilyen hiába való értelmiségi nyavajákba, töprengésekbe, filozofálgatásba, dekadenciákba, hanem a közvetlen értékteremtés az mások hasznára lenni, és a megélhetést, a továbbélést biztosítani. Ez az ösztönmunkát bennem gyerekkor emlékeim hatására is.
Ön tanár tanított, de volt diák is. Markazon milyen volt az iskola?
Markazon érdekes módon folyt az iskolai oktatás. Voltaképpen két iskola volt, két iskola épület volt. Volt egy, ahol az első osztályosok tanultak, és csak az első osztályosokat tanították, tehát egyetlen tanterme volt, és ott lakott a kántor tanító, Labács Bertalannak hívták. Kántor úrnak szólította mindenki. A Klebersbeck-Kuno féle pedagógiai koncepciónak volt ő szülötte, hogy elsősöket írni, olvasni tanított, számolni tanított, és mellette kántorkodott, és a két munkából meg tudott élni. Ő volt az egyik fő pártfogóm, sőt, én már akkor is jártam iskolába, amikor még nem voltam iskolaköteles, nem volt óvoda a faluban. És a szülők közül néhányan, mondjuk az én szüleim is közéjük tartoztak, a gyerekeiket az iskolába küldték, a kántor tanító, tehát Labás Bertalan kántor úr beleegyezett, és ez hagyományá vált a faluban, hogy az utolsó padban a nem iskola kötelesek vettek részt az órákon. Engem is elküldtek oda, óvoda helyett ott nevelkedtem, én már amikor elsős tanköteles lettem, akkor mindent tudtam. Tehát írni, olvasni, számolni. Sőt, már akkor tudtam, amikor az utolsó padban ültem, amit egyébként a Szamarak padjának neveztek, különbözött a többi padtól, és oda ültették büntetésből a rendetlenkedőket is, és ott ültünk mi is, akik nem voltunk iskolakötelesek, és emlékszem egyszer egyik tanköteles első osztályos, azt a kérdést kapta kántor tanító úrtól, hogy mennyi 20 meg 30. Én meg huncutul azt mondtam, azt súgtam neki, hogy 20-10. És azt mondta, hogy 20-10, és mindenki az egész osztály röhögött. Tehát én már felkészülten kerültem írni, olvasni, számolni, és tudtam, mikor elsős lettem, és azóta is mondhatni, hogy rögeszmém, hogy én akkor szereztem valami olyan előnyt, ami kamatozódott mondjuk tanári és irodalomtörténészi munkásságomban is, és ezt az előnyt, ezt magammal hoztam Markazról. Most volt egy másik iskola is, ahova másodiktól jártak a gyerekek, az egy kis parton volt, vagy dombon volt, fölöttünk éppen, a többi osztály ott tanult, és amikor én eljöttem Markazról, 1955-ben voltam 8-os, és a tanév után augusztus 20-án avatták fel az új iskolát, mert végül is a második iskola, tehát ahova a felsősök jártak, az se volt elég tágas. És az tarthatatlannak számított, hogy két helyen tanultak a markazi gyerekek, épült egy új iskola, elég sokáig tartott, de felépült, és 1955. augusztus 20-án avatták föl az iskolát, amire én verset írtam iskolavatásra címmel, ezzel köszöntem el egykori iskolántól, vagy átmenetileg félig meddig a falutól is.
A versek már akkor is érdekelték? Meghatározták az érdeklődését?
Gyerekkoromban írogattam verseket.
Tudom, hogy el is mondta őket az iskolai ünnepéken, vagy egyházi.
Egyházi ünnepeken is meg, és ő az 50 éve kérelmet ünnepelte, és akkor is verset írtam, és verset mondtam, és máskor is írtam verseket, és arra fölfigyeltek a tanáraim, kézről kizdatták. Van egy versem, ami még a verses kötetembe is beépült, beszerkesztődött, Summa summarum címmel, eredeti címe az volt, hogy Sóhaj. Oly jó az Isten, szeresd, ez minden. Egy epigramma. És ötödikes lehettem, amikor megírtam, és emlékszem, hogy nagy szenzációt keltett tanári körökben. Egymásnak kézről kizadták 50-es évek eleje. A Rákosi korszak, a szarénista korszak. És hogy nem hatott az antiklerikális és istenellenes propaganda, mutatja, hogy fölfigyeltek erre a versre, és egymásnak kész még ugyanilyen visszhangja. Egyszer, amikor a mezőről tértem hazafelé,